Műsorunk második részében a globális tőkepiaci kilátásokkal foglalkozunk. Itt van velünk a vonalban Simonyi Dániel, a Hold alapkezelő portfólió menedzser, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
A nagy jegybankok azért nem unatkoztak az elmúlt időszakban, itt azért az infláció egy komoly problémát okoz. Hogy látjátok most ezt a kérdéskört, mit lehet várni a monetáris döntéshozóktól a legfontosabb pénzügyi központokban?
Amerikával foglalkozunk a legtöbbet, és ott igazából szerintem azt nagyon fontos leszögezni, hogy annak ellenére, hogy milyen mértékű monetáris szigorítás következett be az elmúlt két évben, annak ellenére a reálgazdaság az nem annyira érintett, mint korábban. Szóval, hogy sokkal kisebb a monetáris transzmissziónak a hatása ebben a ciklusban, mint a korábbi ciklusokban volt. Szóval ez szerintem egy nagyon fontos dolog. És itt a két-három legfontosabb tényezőt emelnék ki, az egyik a háztartási szektor, és a háztartási szektort hogy érinti. Ebben a ciklusban úgy mentünk bele a kamatemelésekbe, hogy a háztartási szektor eladósodottsága az relatíve alacsony volt a korábbi ciklusokhoz képest. Az egyik legfontosabb csatorna, amin keresztül a monetáris politika ki tudja fejteni a hatását háztartásokra, az a jelzáló kamatoknak az alakulása. És itt egy olyan trend figyelhető meg, hogy a 2020-as, 21-es időszakban nagyon sokan Amerikában refinanszírozták a hiteleiket, ami azt jelenti, hogy ha lecsökken a kamatszint valamilyen szinttel az éppen aktuális hozamszinthez képest, ahol az emberek berögzítették a jelzálog kamatukat, akkor át tudnak ülni egy alacsonyabb kamatozású jelzálog hitelbe. És ez úgy néz ki jelenleg, hogy Amerikában a teljes átlagos jelzálog hitel az körülbelül ilyen 3,6-3,7%, annak ellenére, hogy a piaci jelzálog hitelhozamok azok körülbelül 7,5-8% körül alakulnak. Szóval ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy a háztartásokat a kamatemelés azon keresztül, hogy nem voltak eladósodva, meg a jelzálog hiteleiknek egy nagyon jelentős része belet rögzítve alacsony hozamokon nem érinti úgy. Szóval, hogy miért látjuk azt, hogy a belső fogyasztás, a háztartási fogyasztás továbbra is robusztus és erős tud maradni. Ugyanez elmondható a vállalati szegmensről szerintem, szóval hogy ott is megfigyelhető volt a 2020-as, 21-es időszakban, hogy a vállalatok nagyon sok vállalati kötvényt nyomtak ki hosszú lejáratokra, és itt is megfigyelhető ez, hogy az ilyen különböző hitelmutatók nem annyira romlanak, és sőt, amilyen mozgások voltak a hozamgörbében egészen augusztusig, azok még inkább nettó index szinten S&P tagokat pozitívan érintették, hogy a hozamgörbének a rövid eleje jobban ment föl, mint a hosszú, és itt az nagyon fontos szerintem, hogy a nagy cégeknél amúgy a cash szint az nagyon magas, és ott a megkeresett kamatjövedelem az magasabb, mint amit amúgy kifizetnek hitelre, mert alacsony hozamokon volt berögzítve. Ugye makrogazdasági egyensúlytalanságokról Amerikában egyáltalán nem beszélhetünk. Feldolgozóiparban, különböző szegmensekben folyamatosan vannak gyengélkedések, de ezek nem tudnak olyan hatást kifejteni, ami recesszióba lökné a gazdaságot Amerikában. Ameddig a munkaerőpiac ennyire feszes marad, és itt azt értem, hogy amúgy a természetes bővülési szint fölött, szóval ez egy teljesen normális dolog, hogy a korábbi 3-400 ezres havi nettó hozzáadott munkahelyekhez képest normalizálódunk és megyünk le. Ez teljesen annak köszönhető, hogy itt természetes korlátai vannak a munkaerőpiacnak, itt van lehet mondani, szóval, hogy nagyon kevés az ember, aki szeretne dolgozni, és munkanélküli. Itt a headline szám az, hogy csökkenget, az szerintem nem recessziónak az előjele, és ameddig ilyen magas marad a bérnövekedés relatíve, hogy normalizálódott a Covid-hoz képest, de historikusan, hogyha megnézzük, ez egy nagyon magas szint. Addig én úgy gondolom, hogy a infláció, maginflációban lényegi javulás nem tud bekövetkezni, és a vezető jegybankoknak magasan kell tartaniuk hosszú időn keresztül a kamatot.
2007. októbere óta legmagasabb szintre került a 10 éves amerikai kötvényhozam, 1,5% környékén járunk. Meddig emelkedhetnek az amerikai kötvényhozamok, és hogyan fog ez visszahatni a gazdaságra?
Itt szerintem ketté kell szedni a hozamgörbének a rövid, meg a hosszú végét. Lehet azt mondani, hogy a rövid szegmens az leginkább a monetáris politika, a Fed monetáris politikája irányítja, amit nyilván közvetett módon az infláció meg a reálgazdasági növekedési várakozások, de a hosszú szegmens, a 10-30 éves szegmens, az pedig jelentős része a hosszú távú inflációs növekedési várakozásokkal, mint a kereslet-kínálati tényezők, amikben volt augusztus elején egy elég jelentős fordulat. Az amerikai államkincstár az nagyon jelentősen megemelte a prognosztizált kötvénykibocsátását a következő negyedévekre, és én a hosszú hozamoknak az emelkedésének egy jelentős részét amúgy ennek tudom be augusztus óta, szóval nekünk alapban volt is erre pozícionáltságunk amerikai hosszú hozam sortokra. A hozamgörbének a rövid elejében ott még mindig esetlegesen lehet egy felfelé való elmozdulás. 2024-es évre szerintem még mindig relatíve több kamatvágás van a piacba beárazva, mint amit szerintem a Fednek a reakció funkciója engedhet. Nyilván történhet minden, de én arra számítok, hogy rövid hozamokban is még lehet emelkedés, valamint hosszú hozamokban is, mert amilyen mozgások voltak, egy nagyon jelentős része, amit tapasztalhattunk a márciusi időszakban az amerikai bankkrízisnél, ott mindenki ilyen 2008-as hasonlatokkal jött, meg ilyen szisztematikus risk, meg stressz, és hogy világvége, meg nagyon sokan a különböző soft indikátoroknak szerintem saját vélemény túl nagy hangsúlyt adnak a makrogazdasági véleményük kialakítása során, és amúgy ezek, hogyha az ember megnézi, lehet látni, hogy a különböző soft indikátorok magával a hard adatokkal eléggé alacsony korrelációt mutatnak, főleg a COVID utáni időszakban, és itt szerintem az a fontos, hogy a hozamokban volt egy mozgás, ami ennek a idézőjeles fake recessziónak a kiárazódása volt, ez leginkább a görbe rövid elejére hatott, nyilván ezen keresztül a hosszúra is, de sokkal nagyobb hatása volt a görbe rövid végére, és a hosszú hozamokban pedig leginkább szerintem magának ennek a kibocsájtói, megnövekedett kibocsájtás és a term prémiumnak a normalizálódása okozta a hosszú hozamok emelkedését.
Ami sok piaci szereplő számára meglepetést jelenthetett az államkötvény piacokon, az az, hogy annak ellenére, hogy jelentős hozamemelkedés volt, és meg a különböző államkötvényindexek, az S&P-nek is van mondjuk a 10 éves államkötvények lekövető indexe, ez egy 3 éves drawdownban van, 20x%-kal a korábbi csúcsa alatt. Ennek ellenére az implikált volatilitása a kötvény piacokon nagyon alacsony maradt, akár a Bank of America Move Indexét nézzük, akár a VXTLT-t, ami a 20 év fölötti állampapír piac volatilitásnak a mérőszáma. Azt láthatjuk, hogy több éves mélypontjuk körül vannak a kötvénypiaci volatilitás indexek. Minek köszönhető ez, hogy annak ellenére, hogy masszív eladói nyomás van a kötvénypiacokon, mégis ennyire nyugodtak a tréderek?
Megint kettészeletelendő a dolog, hogy a görbének a rövid eleje meg a hosszú végére. Rövidnél ott szerintem az okozhatja amúgy, hogy az ilyen rövid tenorokra, meg mind ilyen software kontraktusoknál a volatilitás relatíve lejött, hogy a piac kezdi relatíve beárazni azt, amit a Fed amúgy kommunikált az elmúlt egy évben. Szóval most azt lehet mondani, hogy a Fed várakozása a dotplot alapján és a piaci várakozás az eléggé kezd egymásra simulni, és eléggé kezd kristályosodni a piac számára is, hogy mi lehet a következő lépés a Fed részéről, és itt már szerintem azért fontos, és a volatilitás így azért csökkent most, mert amíg olyan időszak van most, amikor a recessziós félelmek azok így annyira nem aktívak, hanem így kezdtek lefele jönni, addig igazából a Fed kamatpályát illetően a rövid oldalon akkora nagy volatilitásra szerintem nem lehet számítani, és ez egy teljesen megfelelő mozgás volt, vagy teljesen racionális, hogy a kamat volatilitása rövid oldalon lejött, mert a bizonytalanságok kezdtek megszűnni, és egy nagyon-nagyon magas volatilitási időszak után voltunk, és itt fontos, hogy amúgy a realizált volatilitás is eléggé lecsökkent a kamatkontraktusokban, kivéve az elmúlt pár napot, de korábban ez mondjuk így az elmúlt egy évhez képest egy ilyen nyugodtabb időszaknak volt mondható. Hosszú végére ott szerintem amúgy ott alacsony, megnézzük az ilyen különböző swaptionöket, akkor elég alacsonynak mondható szerintem a 10-30 éves szegmensben a implikált bázispont mozgás per hó vagy per év, attól függ, hogy milyen tenorokat nézünk. Ott én inkább várnék emelkedésre, mert hogy ott szerintem ez még egyáltalán nem lefutott, hogy hol lehet a teteje a hozamoknak, vagy esetleg, hogyha bármilyen recessziós félelem újra jön, vagy történik valami külső sokk, akkor pedig nagyon erős mozgásra lehet számítani a hozamgörbének a hosszú végében. Szóval itt inkább én azt mondanám, hogy a hosszú vége a volatilitásnak az, ami relatíve alul van árazva.
A hallgatókat két dolog biztos nagyon érdekli. Az egyik az, hogy mi történhet ezekről a szintekről az amerikai részvénypiacokkal, vannak esetleg olyan kedvenc szegmensek, szektorok, amiben érdemes gondolkodni, illetve a másik pedig az amerikai dollár, főleg a forinttal kapcsolatban, itt milyen várakozásaitok vannak?
Amerikai részvénypiaccal kapcsolatban nem ilyen pár hetes szinten, de hogy középtávon én inkább indexszinten esésre számítok, mint emelkedésre. Ez két-három dologra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a 2024-es, 25-ös eredményvárakozások, amik beárazódtak az elmúlt fél évben, azok szerintem relatíve magasak a várható folyamatokhoz képest. A kockázati prémium, az implikált, az nagyon lecsökkent az elmúlt egy évben, és kötvénypiaci befektetésekhez képest, vállalati kötvénypiaci befektetésekre értem itt, ahhoz képest pedig kimondottan nem mondanám attraktívnak az amerikai részvénypiacot indexinten. Különböző szektorokban, amiket érdekesnek gondolunk, ott én azt mondanám, hogy sokkal inkább azokat a szektorokat preferálnám, vagy nem is feltétlenül szektor szinten mondanám, hanem faktor szinten, szóval azokat a cégeket preferálom, amik alacsony volatilitásúak, a balance sheet az egészséges, szóval nincsenek eladósodva, hosszú távra vannak rögzítve a vállalati kötvényeknek a lejárata, nincsenek közeli lejáratok, amik relatíve nagyon nagyok a teljes kint lévő vállalati kötvényállományhoz, és magas cash szinttel működnek, valamint lehet azt mondani, hogy valamilyen szinten nem ciklikusak bevételt illetően és profitabilitást illetően. Szóval, hogy az ilyen quality és low volatilitás cégeket mondanám amúgy faktor szinten, szektor szinten, hogyha valamit meg kell említeni, az pedig energia szektor az, amit preferálnék, és a legkevésbé pedig a technológiai szektor. Dollárral kapcsolatban erős véleményem forint ellenében nincsen, viszont globálisan, meg így G10 vonatkozásában úgy gondolom, hogy FX-ben is a volatilitás az relatíve lecsökkenhet, tovább lecsökkenhet, mert a monetáris politikában már nincsenek olyan divergenciák, amik az elmúlt két év során nagy mozgásokat tudtak kifejteni, szóval nagyon csak ilyen kis finom hangolások lehetnek hátra kamatpályát illetően, a mérlegfőszeg leépítések az egy másik dolog, az tud problémát okozni még, de én a dollárt és az eurót preferálom a többi G10-es deviza fele.
Abban nagyjából konszenzus van a legtöbb piaci szereplő körében, hogy az S&P 500, tehát a nagy kapitalizációjú amerikai részvények, azok historikusan magas árazáson forognak. Viszont S&P Midcap 400, illetve az S&P Small Cap 600 nagyon jelentős lemaradók voltak az idei évben, ugye 10, illetve 14%-kal teljesítették alul az S&P 500-at year to date, a szeptember 21-i hozamokat nézve. Itt láttok-e már érdekes, illetve vonzó értékeltségeket a kis és közepesebb kapitalizációjú cégek körében?
Kis és közepes kapitalizációjú cégek vonatkozásában Amerikában szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy a hozamemelkedés az sokkal inkább érinti a kis és középvállalatokat Amerikában, szóval a vállalati kötvények sokkal rövidebb durationnel vannak a mid- és small cap-eknél, általában magasabb kuponokkal is forognak, szóval hogy a monetáris transzmisszió és a hozamemelkedése sokkal inkább negatívabban érinti a kis középvállalatokat, valamint a teljes koszt és a profit margin az náluk relatíve alacsonyabb, és amíg ilyen bérnövekedés van, az relatíve szerintem negatívabban érinti a kis és középkapitalizációi cégeket a large cap-hez képest. Értékeltség alapon szerintem mindenképpen érdekes lehet előre tekintve hosszú távon, viszont szerintem az egy fontos dolog, hogy potenciális részvénypiaci esőben értékeltség ide vagy értékeltség oda relatívvel nem feltétlenül lesznek felülteljesítőek a large cap-hez képest. Maximálisan ilyen hosszú távra ajánlanám, de rövid távon én személy szerint nem.
Köszönjük a beszélgetést Simonyi Dánielnek, a Hold alapkezelő portfólió menedzserének, és jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!